De arra visszatettek, örülök, hogy ide jöttek, akik lehet, hogy már ismerősek. Vagy lehet, hogy Anna segít meg. Közben szeretném kérdezni, hogy vannak-e kívánságaitok? Ez bármilyen utazás, vagy valamilyen szép ruha, bicaj. Nem baj, ha vannak kívánságaink, csak olvasunk a Bibliában olyan, hogy ne legyenek rossz kívánságaink. Ezt ilyen világi kívánságoknak nevezik a Biblia. Volt egy nagyon gazdag fiatalember, akinek minden anyagi lehetősége megvolt, de nem volt boldog. Tudjátok, tanácsot mindenki tud adni, még mi is tudunk. Azt mondták neki, hogy vegyél egy vitorlást, és vitornázz a Balatonon, meg a tengeren, és akkor nagyon boldog leszel. Akár a jobb, vagy akár a bal felső sarkát hajtjuk le úgy, hogy itt találjon. És itt, és akkor így lesz egy vitorlásunk. És ez a fiatal ember vitorlázott, hajózott, de azt mondták, hogy igazán nem boldog. Akkor jöttek az újabb tanácsok, építs magadnak egy szuper nagy házat, nagyon-nagyon klassz házat építs magadnak, és akkor aztán boldog leszel. Egy parkot, ugye, a házhoz. Lehagyjuk a sarkát ide az átlóba, szarokba. És akkor így lesz egy nagyon klassz villán. És így van, akkor egy kastélyon lesz. Nagyon így gyorsan. Ó, itt van egy messz. Szuper ház. Megépül nagyon rövid idő alatt, nagyon szuper munkások dolgoztak, de nem érezte azt a nagy boldogságot, hogy már neki nagy ház van, hát mégség. Hú, azt mondták neki, vegyél repülőt, az milyen klassz. Hát szót is fogadott, talán sokan tudjátok, és ugye akkor így félbehajtott. És akkor így lesz egy repülőnk. Most nem próbáljuk ki, majd a végén esetleg. Most farkat külön kellene hozzá készíteni. Talán tudjátok, hogy így becsúsztatni. És akkor biztos láthatok már ti is ilyen kisebb repülőgépet időnként. Így cikázni vannak, akik megtehetik, hogy van sportrepülőgépük. De azt mondta, hogy annyira nem boldog. Hát jó dolog, meg hamar odaér. Volt, akik azt mondták neki, hogy mi gyorsabb a repülőgépnél?
Helikopter.
A rakéta, meg az űrhajó. Az a szenzáció. Hát, megtehette anyagilag, és szót fogadok, kipróbáltak. Itt a gerinchez közel hajtjuk le a szárnyát. Tehát nem félbe, hanem így közelebb. Így, amennyire lehet párhuzamos sem. Ugyanígy a másik szárnyát is lehajtjuk. És ebből úgy lesz rakéta, hogy levágjuk a a hosszú szárnyakat. Hogy azon igyekszünk, hogy ez a fiatal ember boldog legyen, hát ezek a különböző tanácsok még idáig nem segítettek. És akkor, ahogy hajlik, elhajtottuk, ott vágjuk le. És akkor, ja, különben hallottátok biztos, hogy egy magyar űrhajós fog menni most a világűrbe. Hát, nagyon csodálom, hogy hónapokat töltenek sokszor. Itt a kép szélén. Segítsen! Az egyiket akkor én segítem. Elég nehéz lesz a kis játékórókkal. Itt megpróbálod, itt. Itt. Igen, ott. Ennek segítek innen, mert itt dupla a papír és nagyon kemény. Ahova nagyon ügyes. És ahogy sétált ez a fiatalember, egy templom mellett sétált, és nagyon szép éneket hallott, a kórus gyakorolt az ünnepre. És nyissuk ki a papírot. És akkor mondta, hogy öröm van a szívében, megtalálta a boldogságot. Ügyes. Úgyhogy a mi örülünk is időség tudjánban.
Picit maradjatok még. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy szeretnétek-e örömet okozni Istennek, Jézusnak. Hallottátok, Anita beszélt arról, hogy sok a szegény ember, és én szoktam nektek hozni műzli szeletet. Felajánljátok a szegényeknek, és beleöntjük a többi közé, hogy ma nem kaptok műzli szeletet, ma ti is áldozatot hoztok, és lemondatok róla olyanok javára, akik talán meg se tudják venni. Felajánljátok? Ki az, aki felajánlja? Jó, akkor megkérlek, hogy üntsd be. Jó, ott itt van, és majd legközelebb megint hozok nektek, és itt ti is részesei vagytok annak, hiszen Anita azt mondta, hogy a gyülekezet nevében fogja vinni, és ti is a gyülekezet vagytok, és erről eszetekbe fog jutni, hogy jó segíteni másoknak. Kedves gyülekezet, az Isten tiszteletünk mai gondolata Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse. Amikor azt mondja, köszönjük a gyermektörténetet is. Tehát Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse azt mondja, mert eljött az Isten igazság szolgáltatásának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Hát nagyon nagy kérdés, kiállhat meg az Isten előtt, amikor eljön Jézus Krisztus az égnek felhőiben. Ellen White azt írja, hogy Jézus eljövetele előtti időben nagyon fontos, hogy Dániel és Jelenések könyvét komolyan olvassuk és tanulmányozzuk. Én most Dániel könyvét egy szempontból szeretném nagyon a figyelmetekbe ajánlani. Ugyanis válaszol arra a kérdésre, hogy ki állhat meg. Dániel könyvének két fontos része van, az egyik emberek élete, a másik pedig a proféciák, és ugye mindezt összeköti, hogy Isten hogyan van jelen az emberi életben, és hogyan van jelen a proféciák teljesedésében. Nézzük át ilyen szempontból Dániel könyvét, hogy milyen tanácsokat ad, és milyen tanulságokat szűrhetünk le Dániel könyve tanításaiból. Ugye Dániel könyve a babiloni fogság idején íródik, illetve az események erről az időszakról szólnak, és ugye azzal kezdődik, hogy a három héber ifjú fogságba viszik a héber ifjakat, és az első döntésük, hogy eltökélték a szívükben, hogy ők hűek maradnak mindahhoz, amit otthon a Bibliából ők megtanulnak, és tisztelni fogják, és engedelmeskedni fognak annak az Istennek, akinek a megismerésére a szüleik tanították őket. És az első döntésük hozzátartozott az is, hogy az életmódjukban, a táplálkozásukra ne legyen hatással a babiloni király asztala. Könnyű nemet mondani bizonyos dolgokra? Ugye ennek két része van, a tiszta és a tisztátalan ételek fogyasztása, és még tovább mentek, hogy egyszerűbb legyen, és azt kérték, hogy ne kerjen megfertőzteti magukat a király ételével, és amikor azt kérték, hogy zöldséget és gyümölcsöt, tehát egyszerű ételeket fogyasszanak, akkor Istennek mi volt a válasza az egyszerűségre? Azt olvassuk, hogy adott az első fejezet 17. versében, adott az Isten ennek a négy fiatalnak tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz. Bizonyított tény, hogy az életmódnak nagyon nagy hatása van a szellemi teljesítő képességünkre, a gondolkodásunkra, és azt látjuk, hogy Isten olyan mértékig megáldotta ezeket a fiatalokat az egészséges életmódjukért, hogy amikor eljött a vizsga ideje, ugye Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás ott álltak a király előtt, és azt írja, hogy tízszerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ezért Dánielt Nabukodonozor király különösképpen is kiválasztotta, hogy ott legyen a király udvarában. És ezzel lehetőséget adott arra, hogy Dániel életén keresztül a babiloni birodalom vezetői szemléljék Dániel életét és a hitéletét is. A második fejezetben arról olvasunk, hogy a király ugye álmodik valamit, amit elfelejt, és senki nem tudja megfejteni. Hiába vannak ott a bölcsek, és azt olvassuk a második fejezetben, hogy kiadja a király, hogy ki kell, meg kell ölni, ki kell írtani ezeket a bölcseket, mert csak próbálnak válaszolni a kérdésre, de igazából kikerülik a valódi választ, mert azt mondják, hogy ilyen nehéz dolgot soha senki nem kért tőlük, mert ezt csak az istenek tudnák megjelenteni a királynak, de hát az istenek nem lakoznak együtt az emberekkel, nem lakoznak együtt. Az istenek nem. Mert csak egy Isten van. Igen. Tehát azok az istenek tényleg nem. Azok az istenek nem tudtak válaszolni, de van Isten az égben, aki meg tudja jelenteni a titkot. És ugye a második fejezetben azt látjuk, hogy a nehézség idején Dániel és a társai együtt könyörögnek Istenhez. Nem csak külön-külön, hanem közösen is együtt könyörögnek, hogy az Isten adjon választ a kérdésükre. Tehát ott van a közös imádság, a közös útkeresés, az Isten áldásának a kérése. És láthatjuk Dániel életéből, hogy milyen nyugodt, milyen bizalommal van az Isten iránt, hogy nem kapkod, mert amikor Isten megjelenti az álmot Dánielnek, akkor Dániel legelőször is hálát ad az Istennek, és áldja az Istent. És miután hálát adott, csak azután indult el, hogy a királynak megjelentse ezt az álmot, ugye az állóképnek a jelentését. Békesség és nyugalom. Ugye az alapkérdésünk az volt, ki állhat meg? Az ige azt mondja, Péter apostol azt írja, hogy az ige által serkenti Isten a mi gondolkodásunkat. Az életmód is hatással van a gondolkodásunkra, de az ige olvasása, tanulmányozása, az Istennel való közösség építése is nagyon mély hatással van a gondolkodásunkra, hogy az összhangban tudjon lenni Istennel és Isten akaratával. És a következő lépés az alázat. Mert amikor a király azt mondja, hogy csak ugyan képes vagy megfejteni az álmot, akkor mit mond Dániel? Az egek Istene jelentette meg nekem. Azt, amire neked szükséged van. Azért, mert neked szükséged van arra, hogy választ kapja készséged a kérdésedre. Tehát Dániel amennyire csak lehet háttérbe szorul, hogy az Isten neve legyen nagyjá, hogy az Isten tudja felemelni a király előtt. És erre úgy tűnik, hogy Nabukodonozor király megtér. De nem igazi megtérés, csak elismeri, hogy a Dániel istene. Ő az, aki meg tudja jelenteni a mély és elrejtett dolgokat, ő a titkok megjelentője. De röviddel ezután, ugye a harmadik fejezet már az égő tüzes kemencének a története, felállítatja a nagy álló szobrot, és kihirdeti az egész birodalmában, hogy le kell borulni az ő istene előtt, a szobor előtt, amit ő állítatott, mert hát akkor ki is az Isten? Hát tulajdonképpen a király. Ő határozza meg a vallás dolgát. És
amikor állami törvény szinten kérnek az embertől olyan dolgot, ami ellentétes az Isten iránti tisztelettel, engedelmességgel, a hitünkkel, a Biblia tanításával, akkor ez a három héber ifjú, ugye Dániel akkor nincs ott, ez a három héber ifjú nagyon nyugodt. A vádaskodó, az őket gyorsan leleplező emberek személyét figyelembe sem veszik, nem is foglalkoznak vele, hogy ki volt a feljelentő. Szoktunk foglalkozni azzal, hogy ki rossz indulatú velünk szemben. Ugye az ember nagyon, nagyon érzékeny tud lenni arra, hogy mert ezt mondtam, mert azt csináltam, mert ő miatta van nekem nehézségem, ezek a héberi fiak elengedik a fülük mellett. És amikor odaviszik Nabukodonozorhoz, akkor, és hát felajánlja nekik a lehetőséget, hogy hát, ha leborultok, akkor semmi probléma, volt egy kis tévedés, de minden rendeződött. Ezek a héberi fiak, ezek hűségesek. És azt mondják, hogy... Mert hát fölveti a király, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Sok mártír nem szabadult meg a történelem folyamán. És Isten tudja, hogy ki az, akit megszabadít, a szabadításnak milyen áldása, milyen hatása van, és ki az, akit nem szabadít meg, és ennek milyen áldása és hatása lehet másokra. Kell, hogy aggodalmaskodjunk, hogy a mi életünkben mi következik be? Van, aki azt mondja, hogy én félek a jövőtől. Persze, a Biblia azt mondja, hogy nehéz lesz. Olyan nyomorúság lesz, mondja a 12. fejezet Dániel könyvében, amilyen még nem volt. El tudja venni Isten a félelem lelkét a szívünkből? Teljesen. Teljesen fel tud szabadítani a félelem alól. Hogyan tudtak a mártírok énekelni a mágián? Hogy felszabadultak. Mert az Isten velük volt. És velük volt az Isten. A tüzes kemencében. Ugye négy embert látott Nabukodonozor, és ezek a fiatalok bizonyságát adhatták így, hogyha az Isten a lelküket, a szívüket, az indítékaikat meg tudta tisztítani. Azt írja egy helyen, hogy Isten bevisz bennünket a nyomor kemencéjébe. Amikor úgy élünk meg egy éles helyzetet az életben, akár betegség, akár bármi más, akár fizikai szenvedés, vagy anyagi problémák, hogy ebből nincs kiút, nincs megoldás, vagy hogyan is lesz. Olyan szép az az ige, amikor azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Én most már nem emlékszem, hogy hány ilyen ige van, de jó néhány ilyen ige van a Bibliában, ne félj. Mert veled van az Úr, a te Istened. És ő megszabadít, erőt ad, hordoz, és készíti számunkra az örök életet. Amilyen ideges volt Nabukodonozor, a negatív oldalon, a pozitív oldalon olyan nyugodtak voltak ezek a fiatalok. Kimondták, hogy a mi Istenünk meg tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből. Teljesen rábízták az életüket az Istenre. Kell, hogy megtegyük akkor is, ha nincsen ennyire kritikus, nehéz helyzet. Mert azt mondja az ige, hogy aki hű a kevesen, az a sokon is hű marad. Tehát ha most a mindennapokban gyakoroljuk ezt, hogy Istenem, ma is itt vagyok, rád bízom ma is az életemet. És aztán napokodon azor kimondja azt, hogy áldott ezeknek Istene. Nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Sem a félelemtől, sem a nehéz körülményből. Aztán ugye Nabukodonozor csak lázad az Isten ellen, mert a negyedik fejezet arról szól, hogy én, a világi hatalom az őrületbe viszi, épített sok mindent, és azt írja, hogy ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmam ereje által és dicsőségem tisztességére. Nem töltötte be a maga küldetését, feladatát. Most erre nem akarok kitérni, mert hogy én hogyan üdvözülhetek, az a kérdés, hol volt Dániel ekkor? Amikor Nabukodonozor megint álmot látott, és a bölcsek megint nem tudták megfejteni az álmot, azt olvassuk, hogy végezetre bejött elém Dániel, akinek Baltazár a neve, mint az én Istenemnek a neve. Ki Nabukodonozor istene? Nem a Dániel istene, nem a teremtő Isten, nem az az Isten, aki megfejti az álmot, aki a tüzes kemencéből ben ott van a fiatalokkal, és még a ruhájukat a füst szaga sem járja át. Baltazár még mindig Nabukodonozornak az istene. És ugye elmondja Dániel, hogy mi is az álomnak a jelentése, és figyeljük meg, Dánielben van rossz indulat. Azt mondja a királynak, hogy én azt tanácsolom neked, hogy a vétkeidtől igazság által szabadulj, hamisságaitól a szegényekhez való irgalmasság által, megtámogatja ez a kérdés Anitának a felvetését is, hogy mennyire legyünk irgalmasak a szegények felé. De így talán tartós lesz a te békességed. Mit mondhatott volna Dániel? Hát, király, amit vet az ember, azt learatja, te ezt vetetted, most ez lesz a következménye, hogy itt lesz a 7 év őrültség, kivetnek téged az emberek közül. Mondhatta volna ilyen felhanggal is? De Dánielben ott van az az együttérzés. Mert Dániel vágyik rá, hogy az az ember megtérjen. Nem az előítélet, hogy hát már mi kell még, hogy Nabukodonozor észhez térjen. Hát már ennyi mindent megtapasztalt, levette a királyról Isten a kezét? Még mindig nem. Ott is ott volt vele, mert 7 év után Nabukodonozor az égre emelte a szemeit, és elismerte, hogy az egek ura az élő Isten. Mit gondoltok, Dániel imádkozott érte? Azt olvassuk a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy tartassanak könyörgések, esedezések a királyokért és a méltóságban levőkért. Szoktunk imádkozni Orbán Viktorért, Trumpért, Putyinért, Zelenszkijért, hogy a Szentlélek befolyása érvényesüljön az életükben. Ja, tartassanak könyörgést. Hozzáteszi, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk. Lehet, hogy mi is oka vagyunk annak, hogy nincs, hát a mi országunkban még csak-csak van nyugalom, ki tudja meddig, de szinte a világban nincs. Valaki azt mondta nekem, hogy több mint 50 helyen van háború jelenleg a világban. Akkor hány ember szenved? És hányszor jut eszünkbe, hogy nem csak mi vagyunk, hanem azok is, akik szenvednek, hogy imádkozzunk, hogy az Isten befolyása, ami békességet munkáló befolyás, az a világ vezetőiben érvényesüljön. Hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk. Dániel felelősséget érzett. És aztán az egyik legmegindítóbb, legmegrendítőbb történet, az 5. fejezet, Belsacár élete, illetve uralkodásának egy mozzanata, egy éjszakája. Ugye Belsacár Nabukodonozor unokája, Nabonid fia, Nabonid éppen hadjáraton van, és a fiatal király hogyan tölti az életét. Gondoljunk bele, a város körül van véve a mépperzsa csapatokkal. Mi a logikus magatartás ilyen helyzetben? A király elbizakodott, olyan vastagok, olyan magas a kőfal, itt van a folyó, ide senki be nem törhet. Azt olvassuk a végén, még azon éjszakán a méd Dárius, a káldeusok királya elfoglalta Babilont. Amikor dőzsöltek, bort ittak, a templomi edényeket megszentségtelenítették, amiket Jeruzsálemből vitetett el Nabukodonozor király. Dániel megint nagyon háttérben van. A királyasszony emlékezteti. Tehát tud fönt lenni, és tud a háttérben lenni. És nem reklamál, hogy ja, hát miért nem engem hívattál először? Azt olvassuk a történetben, hogy azt mondja neki, hogy te mindezt tudtad, ami történt Nabukodonozorral. És mégsem aláztad meg a szívedet. Csak a végén mondja ezt. Nabukodonozorról beszél, nem Belsacárról. Tehát nem megszégyeníteni akarja, hanem megnyerni. A szeretet lelkülete olyan mélységét mutatja be Dániel könyve, mintha azt üzenné, hogy Isten senkiről nem akar lemondani. Segítesz nekem, üzeni az Isten. Hogy emberek rádöbbenjenek arra, hogy van egy élő, igaz Isten, aki fog ítélni is. Eljön az az idő. És nem csak Belsacárt ítéli meg, hanem minden egyes embert, engem és téged is, hogy mi lakik a szívünkben. És a 6. fejezet története, amikor Dáriusz király, ugye már a Méd-Perzsa birodalom, amikor bevádolják Dánielt, ő imádkozik akkor is, ha a király megtiltotta. Tilthatnak meg nekünk vallási dologban bármit is? Én emlékszem, anyósom mesélte, hogy ugye 56-ban tilos volt összegyülekezni szombaton, és hát kaptak többször, mindig megjelent a rend őre, és mindig kaptak elzárást. És aztán mindig annyi nap volt a kegyelem, ahány nap volt az elzárásuk, úgyhogy egyszer se kerültek végül is börtönbe. És én 56-ban még 3-4 éves voltam, és emlékszem rá, hogy én a kiságyba hallottam, hogy az apukám még beszélgetnek, és mondta az apukám, hogy ha szombaton összejövünk, akkor börtönbe fognak zárni bennünket. Ez az emlék úgy megmaradt bennem, de nem zárták őket börtönbe, pedig összejöttek. Tehát amikor nem engedünk a félelemnek, és Dániel engedett, amikor már törvény tiltja, és ugye tudjuk jól, hogy nem az imádkozás lesz a nagy kérdés, hanem a szombat vagy vasárnap. Összemerünk majd jönni? Felmerjük vállalni? És Dániel nyugodt volt. Dáriusz meg akarta menteni, de hát a törvény az törvény, és a törvény ellen a király sem tehetett, idézőjelben tehetett volna, mert Dániel is tett a törvény ellen. És Isten a hitbeli bátorságot megadja. A vakmerő bátorságot nem. De a hitbeli, a hűségre törekvő bátorság az itt Istentől van. Nagyon szeretem ezt a Zsoltár igét, mikor félnem kellene is, mert olyanok a körülmények, betegség, nehézség, veszteség, akármi, én akkor is bízom te benned. Az Isten ezt a szívünkre akarja helyezni. És gondoljuk, hogy nem voltak éhesek az oroszlánok, azért nem bántották Dánielt? Ott volt egész éjjel. Azt olvassuk, hogy Isten elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Van-e valami lehetetlen az Istennek? Csak kérjük, csak tegyük meg a magunk részét, életmódban, imádkozásban, összefogásban, hűségre törekvésben, jó lelkületben, segíteni akarásban, és az Isten áldása megnyugszik rajtunk. És a 12. fejezetre szeretném még a figyelmet terelni, amikor azt írja, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, akit a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt. Milyen az, amikor valaki feláll a királyi székéből, amikor azt üzeni ez a felállás, hogy maximálisan együtt érez velünk. Minden segítséget megad, mert olyanok a körülmények. Isten azt mondja, megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek istentelenül cselekszenek, az istentelenek közül senki sem érti, hogy az Isten el nem hagy, el nem marad tőled. Veled van az Úr, meghallgat és megsegít, az örök életre készít. De az értelmesek értik. Adja Isten, hogy akár élünk, akár halunk, ebben a hitben legyünk. És akkor, ha föltettük a kérdést, hogy ki állhat meg, akkor azt írja a Biblia, hogy Noé, Dániel és Jób, ők az ő igazságukkal megszabadítják, megszabadították a maguk lelkét. Adja Isten, hogy az Úr legyen a mi igazságunk is, és így nyerhessünk oltalmat, védelmet és majd örök életet. Amen.